napot kívánok! Neste episódio vamos conversar sobre os húngaros que tinham uma relação com a língua e a cultura brasileira e faziam uma carreira no Brasil. O nosso convidado é Dr. Professor István Rákóczi. Szerintem talán érdemes azzal kezdeni a beszélgetést, hogy mikor kerültek pontosan magyarok Brazíliába, és esetleg azzal, hogy hogyan.
A legelső, aki Dél-Amerikába tehette a lábát, egy argentin magyar történész, Szabó László véleménye szerint, az Magellán expedíciójának egy tüzértisztje volt, akit Varga Jánosnak hívtak. Nos, a gond az, hogy nem nagyon jegyzi ezt más meg, mint ez a történészünk, aki talán kicsit elfogult. Lehet, hogy Vargas, vagy Vargas néven is lehetne ezt a Varga János szeretni, de minden esetre érintette a brazil partokat, és tudjuk azt is, hogy később Magellán expedíciójának fogjulejtett Malakkából, Portugáliába, majd Portugáliából újra Spanyolországba került utasaként, ő is körbehajózta 500 évvel ezelőtt ugye a földet.
És ezek után hogyan folytatódott a magyaroknak a története? Akár ha az irodalmat tekintjük, vagy még esetleg az első embereket, akik kifejezetten Brazíliába mentek.
Mindenféleképpen én azt hiszem, hogy amit most hallhat a hallgató, az ilyen csipegetés lesz. Ugye a Portugálban van egy kedves igény, aminek az a neve, hogy pötiskár, ugye kiemelni ilyen kis falatkákat, előételeket nyomni be. Én mindezt a beszélgetést csak előételnek szánom, és ilyen értelemben nem mélységében, mint inkább sokféleségében szeretnék utalni a ilyen kérdezett személyekre, személyiségekre. Ugye, hogy kik nem mentek, az is egy jó kérdés volna. Ugye ez Rínyi a török áfium ellen való orvosságban írja, hogy kérjünk a spanyol, errel a végén, királytól egy kolóniát, és ott legyünk polgárrá, javasolja. Tehát ilyen értelemben Brazília először, mint az utópiák, meneküléseknek a földje jelenik meg. Aztán persze különböző léthelyzetekben nagyon sokan jártak arra, leginkább jezsuiták, térítők, közöttük kettőt-hármat említenék csak meg, az én szívemnek legkedvesebb Szentmártonyi Ignác, aki lehet, hogy azért horvát volt, hungarusznak mondja magát persze, Magyarországon akkor a jezsuitáknak nem volt rendtartománya, tehát ő még csak osztrákként is előfordulhatna. Minden esetre magyarul írt, de ami ennél is fontosabb, a felvidéki bányász topográfiának a nagy ismerőjeként 1750-es években egyik első olyan személy volt, aki felmérte a spanyol és a portugál érdekszféra közötti határokat. Tehát ő kiváló térképeket készített, rengeteg információt gyűjtött, ami miatt Pombán börtönében több mint 10 évet húzott le, érzékeny információknak került a birtokába, ezt nem szerették volna, hogyha elmegy. Aztán ott van Fáy Dávid, akit egyébként Rónai Pál fordított le latinból először portugálra, hogy a brazil történészek is ismerkedjenek vele, aki hát egy fantasztikus levelet is tudhatunk neki, az egyetemi könyvtárban érdemes megkeresni egy olyan levelet, amely hát különböző nyelveken íródik. Időnként a Top Secret nevében magyar mondatok is kerülnek a levélbe, sőt, székely rovásírással is egy erőteljesen titkosított rész, hogy milyen bandeirantik törnek be azokba az indián missziókba, ahol éppen ő ügyködött, működött. Tehát az egyik más nagy gócpontja a magyar jelenlétnek azok a páterek révén valósultak meg a 18. században.
És hogyha jól gondolom, akkor ezek inkább ilyen levelek, úti leírások voltak, mint irodalmi művek eleinte.
Így van valóban. A legmegdöbbentőbb ezekben a levelezésekben, hadd osszam meg ezt is akkor Luca magával, hogy ír az egyik jeles páterünk Nagyszombatba, ugye egyetemünk alapító városába, és azt írja, hogy hát az itten evett ananász sokkal jobb, mint amit Nagyszombatban kóstoltunk. Azért a 18. század és a közlekedés adott állapota mellett, hát figyelemre méltó ez a bizonyos megjegyzés, javak, ismeretek ilyen értelemben tolulnak, hogy úgy mondjam, különösen a jezsuita rend feloszlatása és kiüzetésük után hazatérnek a páterek, és még egyszer mondom a türelmes lelkű és nyelvész kutatóknak, hogy tele van olyan zsákutcás publikációra kész, később aztán értelmét vesztett szószedeteknek, nyelvtanoknak, amely a perui, a brazil, a bolív, de esetleg a délkeleti ázsiai missziókon szolgálóknak is. Az a reménye volt, hogy most itt hagyom ezt a nyomot magunk után, majd jön egy következő generáció, és akkor majd tudja hasznosítani. Nem hasznosították, ugrott egy paradigmát a tudomány közben, de izgalmas relikviák mind megtalálhatók megint csak az egyetemi könyvtárban, ami egy nagyon izgalmas és érdekes gyűjtemény.
Ezek a relikviák hogyan kerültek ide az egyetemre?
Hát ugye egyrészt egyetemünk jezsuita alapításával függ össze, ugye, és a Pázmány Péteri időszakoktól kezdve a különböző költözésein a Nagyszombatról Budára, majd Budáról Pestre való költözés alapján mindig ugye a bibliotéka is vándorolt, és így kerültek ide. De rengeteg más levél, dokumentum, térkép, nagyon izgalmas térképanyaga van ugyancsak az egyetemünknek, érdemes erre is felfigyelni.
És ezekkel a relikviákkal a saját korukban az emberek tisztában voltak, hogy itt ilyen komoly levelezések, titkosírással folynak, térképek, szótárak készülnek. Ez akkoriban mennyire volt a köztudatban, akár ilyen kulturális területeken?
Valamelyest igen, mert hogy a tudományos gyűjtemény, illetve az elődei, tehát azok a tágabb, ma úgy mondanánk, hogy történeti, geográfiai, sőt, kultúrantropológiai érdekességű művek, azok belekerültek azokba a szemelvényekbe, gyűjteményekbe, amelyet magyar nyelven is elkezdtek publikálni. Ugye a Molnár féle gyűjteményre gondolok, később a tudományos gyűjteményre, nem véletlen, hogy ugye a Pry féle hagyatékban is találunk könyveket. Ha már így leragadtunk ennél a témánál, hagyd mondjam el, hogy a 16. században például ugye találunk Szamosközitől, akit ugye a történész hallgatók, mint a magyar históriának egyik krónikását ismerik, olyan Benzoni és más, leginkább bázeli kiadóknál megjelent Amerika történeteket, amelyeket széljegyzettel lát el. És ilyeneket ír például benne a lajhárra, ugye, ami jellegzetes brazil állat, és ugye portugálul preguiçának, lustaságnak mondják, és ugye ez a főbűn csatlakozik ugye mellé, megcsillagozza, és odaírja, hogy I animal, tehát az indián nevét javasolja inkább használni, mint ugye ezt a lustaság, lajhár kifejezésünket. Tehát margináliákban, széljegyzetekben, külföldön nyomtatott hírekben szerte ott találjuk ezeket a jelenlétre utaló viszonylag igen korai bejegyzéseket.
Gyakran szokták azt említeni, hogyha valahol van két magyar egy országban, akkor azok biztosan egymásra fognak találni. Legalábbis én úgy gondolom, hogy a magyarok nagyon szeretik figyelemmel kísérni a honfitársait a külhonban, és én úgy érzem, hogy talán itt is ez történt, hogy azért valamilyen szinten mindenki igyekezett az előző magyaroknak a...
Igen, így van, és ez egy nagyon helyes dolog. Ezzel kapcsolatban én most közhírré teszem, hogy mi volna kívánatos például azokban a kutatásokban, amelyet a dél-amerikai, illetve ezen belül is a brazíliai magyar kolónia történetével volna érdemes kezdenünk. Ugye nyilvánvalóan nagysága és nagyságrendje miatt is, valamint azért, mert ugye a rendtartomány, mármint hogy a bencéseké ugye létrehozta Brazília egyik legjobb elitiskoláját, ugye a Szent Imre kollégiumot, és valahogy talán ez a jelenlét, ez a nagyon markáns súly, gondoljon bele, az első választási előhíreket mindig oda kapcsolnak a Santo Américóban, mert az az egyik első olyan hely, ahonnan exit poolokat lehet közvetíteni, és akkor onnan már számolgatni lehet a különböző pártoknak, zárójel bezárva. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly kulturális súly, és én azt hiszem, hogy a katolicitás ilyen értelemben a saját magának, maga múltjának nagyon jó dokumentátora. Tehát ilyen értelemben, mint történeti forrás, sokkal bővebb, tágabb terünk van innen meríteni, ezért mintegy ennek a rétegnek ismerjük csak a kivándorlás történetét. Igen ám, de nem ismerjük például, ugye a Brazíliában nagyon jelentős zsidó egyházközségnek a múltját, dacára annak, hogy volt egy szinagoga a Hungária, nem ismerjük tulajdonképpen még a protestáns felekezeteknek sem azt a gyarmati múltját, amelyet érdemes volna föltárni, gyűjteni, és erre vannak is kísérletek. Szeretném elmesélni magának, hogy voltam egy olyan konferencián, aminek az a címe, hogy első magyarok Brazíliában konferencia, bevándorlás és irodalom, és ez São Paulo-ban, a São Paulo-i egyetemen zajlott 2015 novemberében. És egyszer csak megszólított egy bácsi. Azt mondta nekem, hogy kisfiam, nem akarsz eljönni nekünk a gyülekezetünkbe? És mondtam, hogy dehogy nem. Ő volt az utolsó olyan református, aki még szolgált abban a gyülekezetben, orgonált, amelyet magyarok alapítottak, és a 40-es években adták át. Lapa város részben található, úgy hívják, hogy Igreja do Galo, a kakasos templom, mert hát ugye Brazíliában azért meglehetősen ritka az ilyen. Később aztán a presbiteriánusok vették át ugyanezt a gyülekezeti templomot, ahol ráadásul egy japán presbiter asszony vezette éppen a gyülekezeti alkalmat, amikor arra jártam. És Lapa az például mindig is a 19.-20. Században egyfajta gyűjtőpontja volt, és São Paulo a nagy kávébum óta tulajdonképpen a kolóniának, és na még egy történetet azért, hogy ne legyen annyira száraz ez a beszélgetés. Mit csinál a történész szombaton vagy vasárnap, amikor nem jut levéltárhoz és könyvtárhoz? Én vendégtanárként voltam éppen akkor ott Brazíliában, térképészet történészeknek adtam elő, és gondoltam, hogy hát mit lehetne gyűjteni, mégis mit lehetne ebből a kolonialista múltból gyűjteni, úgyhogy elmentem a lápai temetőbe, és elkezdtem a sírköveket, fejfákat fényképezgetni, mert elképesztően izgalmas, hogy az első generációban még egymás között, a második generációban már, ha lehet, akkor inkább lengyelekkel, de ha nem, akkor japánokkal és brazilokkal is, hogy hogyan oldódik fel egy kolónia.
Igen, és talán ez is nehezíti azt, hogy ezeket a forrásokat megtaláljuk, hogy már a végén akkora keveredés van a kultúrák között, vagy a nyelvek között is akár.
Nem is gondolja, hogy mennyire igaza van, mert amikor ott jártam, akkor egy mellék termében, ugye az Igreja do Galo-nak gyakorlatilag bokáig lehetett járni azokban a dokumentumokban, amit ugye a brazilok nem értettek, nem értékeltek. Noha megírható belőle például ugye a református felekezetiségnek egy nagyon komoly, nagyon szignifikáns múltja. Ezzel kapcsolatban teljesen váratlanul Magyarországon is előkerült egy nagyon bőséges forrásanyag. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy Kordás Ferenc nevezetű, nagyon tehetséges fiatalember, akiben buzgott az irodalmi tehetség is, és a református egyháznak az úgynevezett Julián tanítójaként jutott el Brazíliába. Hogy lefordítsa, mutatis mutandis, ez olyan, mint a Körösi Csoma ösztöndíjasok manapság, de nem felekezethez horgonyozva le, és ilyen értelemben a különböző iskolák tevékenységének a megsegítésére jutott ki Kordás Ferenc, aki kiadott kötetét, és feldolgozta a São Paulo állam belsejében található olyan izgalmas településeknek a kolonialista létét, mint például ugye most kellene jönnie egymás után egy hosszú sorozatnak, csak tulajdonképpen a Szent Király falva és Boldogasszony falva melletti kisebb ilyen kolonialista gócok nem jutottak eszembe, de Kordás Ferenc még csak le is rajzolta őket a szünet időben, vakáció alatt látogatta meg ezeket a telepeket, igazi kolonialisták éltek ott, és egy tanulmányban sikerült is tulajdonképpen ezt az első forráskiadást megemlíteni, akivel hát nagyon-nagyon korábban kellett volna nekem például találkoznom. Ez is egy tanulság legyen, hogy én annak idején 1982-ben, lassan most már 40 éve, ugye 5. éves voltam. Nem, már 81-ben én már 5. évesen tanítottam a kisebbeket a portugál tanszéknek a hőskorában, és ilyen portugál-magyar kapcsolattörténeti kutatásokra vett fel engem annak idején a minisztérium. És olvastam az Alföldben Kordás Ferenccel egy interjút, és azt mondta, hogy az ő különböző műveit az OSK-ban, a Széchenyi Könyvtárban deponálta, hogy majd csak meg fog jelenni valaha egyszer. Fel is mentem tisztességesen az OSK-ban, nem találtam meg azt a portugál irodalom történetet, amelyet céltudatosan kerestem. Elmúlt már az ezredforduló is, mindenféle érdeklődésem Kordás Ferenc iránt is, amikor az interneten egyszer csak belefutok egy versébe, amit egy kései tanítványa, egy szintén költő Mező Tibor honlapján fedezek föl, felhívom az illetőt, és megkérdezem, hogy nem tud-e véletlenül valamit erről a portugál irodalom történetről, és azt mondja, hogy hát dehogy nem tudok. Hát mondom, de hát hol van? Azt mondja, hát hol van, hol van? Hát Debrecenben, a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, illetve az ottani Irodalmi Múzeumnak a kézirattárában. Ezt azonnal vonatra szálltam, megkerestem, és behúztam a strigulát, hogy túl azon Kordás Ferenc megírta ugyanúgy, mint ahogy egyébként Kutasi Kovács is, Boglár Lajos is, az idősebb, ugye nem az egyetemünkön kultúrantropológia szakot indító mester, hanem, aki egyébként São Paulóban született, hanem édesapja, aki São Paulóban volt konzul, és akinek 97-ben ugyancsak megjelent az ezzel kapcsolatos munkája. Tehát valahogy Kordás nagyon jól 3 példányban is, különböző verziókban elrakta, mint a Csalamádét, Varacklekvárt és mindenféle ilyen télire valót, ezeket a kéziratait, amelyek megvannak az ottani állományban. Ezek közül aztán, amikor 40 éves lett a tanszék, akkor meg is jelentettünk Szemelvények a portugál irodalom történetéről címmel Kordásnak az anyagaiból. A tanszék oktatóinak más egyéb munkáit is tartalmaz ez a kötet is. Talán a gépeskönyv, vagy valamely másról olvasható PDF formában is. Ami a legizgalmasabb volt ebben a kötetben, mert látom, maga előtt is ott van egy Molnár Gábor. Molnár Gáborba, különösen a fiúknak, különösen még mielőtt újra lehetett volna Széchenyit és más afrikai grófi és más egyéb okokból proskribált vadászokat olvasni, Molnár Gábor volt a fiúknak a non plus ultra, és ilyen értelemben én elhoztam magának megmutatni, hogy Molnár Gábor írt egy magyar-portugál szótárt is beszélgetésekkel, ahogyan maga Kordás is, ahol hát ilyen elképesztő példamondatok vannak, hogy tessék mondani, hol lehet itt őserdőből földet kapni, meg szóval ilyen harap ez a kígyó jellegű nyelvtani mondatok és társaik szerepelnek benne. Molnár Gábornak Kordás Ferenc például négere volt. Ugye Molnárról tudjuk, hogy ugye megvakult az ismert balesetben, és az indiánokról szóló részeibe bizony Kordás Ferenc beszállított. És kiderült ebből a hagyatékból, hogy van egy ilyen fajta, ahogy az irodalom történészek mondják, egy kis négerkedés is a dologban.
Én itt egyébként hozzátenném azt, hogy az interneten a Molnár Gábor feleségével található egy hosszú interjú, és ő mesélt arról, hogy hogyan gyűjtötték össze ezeket a szemelvényeket, főleg azokból az időkből, amikor már nem látott,
így
és
van.
Hogy hogyan.
Így van, és itt erőteljesen besegített Kordás Ferenc is. Mindketten nem mondtak le, különösen 1960-as évek elején, amikor ugye a Gulár és más egyéb baloldali rendszerek azt a benyomást keltették, hogy most újra felfuthat a magyar-brazil kapcsolatoknak az ideje, és hogy visszatérjenek, hogy Brazíliában folytathassák, hogy kutassanak. Erről is nagyon bőséges dokumentumok vannak. Egy doktoranduson dolgozik rajta, de Luca és többiek, akik érdeklődnek a téma iránt, irány Debrecen, és hatalmas, jó minőségű, feldolgozandó anyag vár magukra.
Amit én eddig tapasztaltam az ő írásaiban, az talán az, hogy nem csak szakmailag lehet érdekes, hanem mint egy történet. Kicsit ilyen regényszerűen írja le, hogy mik történtek vele, nagyon részletesen.
Így igaz. Nem véletlen, hogy Rónai Pálnak is a Hogyan tanultam meg portugálul és más történetek brazil első kiadásában Raquel de Queirosnak a neve szerepel. Ilyen értelemben nagyon sokszor fordul elő ő is, aki tulajdonképpen Molnár Gábort Brazíliában is projektálta, ismerté tette egy olyan teljesen unikális helyzetben. Ugye megszoktuk már Andrea Bocellit, ugye, és azt a fantasztikus hangot, amely vakságával párosul. De viszonylag kevés ilyen irodalmi értékű szövegeknek szerzőjét tisztelhetjük, mint Molnár Gábor.
A másik, ami még eszembe jutott, a Kutasi Kovács könyvvel kapcsolatban, amit ön is elhozott, és én is elhoztam.
Itt van mellettünk.
Ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy ebben is, mint hogyha valamilyen szinten magyar szemszögből mutatná be azt az író, hogy milyen is Brazília, milyen a magyar kultúra. Mindig megkeresi a magyar embereket, hogy hol vannak, akiket mondjuk nem tudom. Úgy hívnak, hogy André, de igazából András, és valahogy rajtuk keresztül próbálja felvenni a kapcsolatot.
Nézze, kicsit így vagyunk vele, mindannyian falusiak vagyunk egy picit. Ilyen értelemben szeretjük a szomszédot is tudni és ismerni. Én nagy vallomással tartozom, hogy engem nagyon hosszú ideig valójában folyamatok érdekeltek, korok érdekeltek, struktúrák érdekeltek. És történt velem egy nagyon furcsa dolog. Én akkor, amikor a többiek megszokták utálni embertársaikat, én megszerettem. És ilyen értelemben engem elkezdtek érdekelni az emberek, és elkezdett érdekelni a pici történelem, a mikrohisztoár. És a kolonialista múltnak valami elképesztő, fantasztikus, izgalmas személyei, személyiségei találhatók, és sokszor az élet ilyen nagyon furcsa helyzetekben ad az embernek egy-egy csöpnyi betekintést ezekbe. Képzelj el, megkértek, Verbitáknak volt valami konferenciája, hogy van itt egy brazil hölgy, kellene neki gyorsan kabinban tolmácsolni, és akkor hát én elmentem. És oda jön hozzám a hölgy, aki azt mondja, hogy ő neki a keresztneve Jász. És aztán azt is mondja, hogy hát neki nagyon érdekes ilyen családi fényképei vannak. És akkor kikerekedik, milyen szimbolikus is ez a jászság, hogy hogyan lesz a három gyerekből varrónő, iszákos nőcsábász, bányában törmelékkővel a szampaulói építkezésen kereskedő, később ezzel befutó vállalkozó. Tehát, hogy mi látjuk sokszor azt a felületet, vagy onnan látjuk, ahonnan irodalmárok, írástudók láttatják velünk. De van egy olyan mély regisztere is ennek a kolonialista múltnak, ami ezekből a pici történetekből írhatók meg. A honlapomon egyébként föltettem erről egy albumot, vagy fényképsorozatot, mert tényleg döbbenetes, hogy a harmadik generáció kezdi el összegyűjteni azokat a fényképeket, akik ugye a szinte fél rabszolgának, fehér rabszolgának érkező bérmunkások, még boléta rendszerben, bezárva egy fazendára, egy kávéültetvényre dolgoznak. És leírja, hogy ő még hallotta a nagymamáját énekelni ezt a nótát, és leírja fonetikusan, hogy édes babám, világom, galambom, és mindez egy brazil portugálságú szövegnek a kellős közepén található. Nagyon-nagyon izgalmas ez a fajta kolonialista pici történet is, és ezt is jó volna, érdemes megírni.
Ami nekem ezzel kapcsolatban eszembe jutott, az ugye, amit elhoztam a Fűri Lajosnak, az Elmentek a favágók.
Így van.
Írása. És azt hiszem, hogy ez is ebbe a kategóriába tartozik, bár ez egy nem egy úti leírás, vagy nem egy levélgyűjtemény, hanem egy kerek, komplett történet.
Így van, mint ahogy vannak ilyen kerek történetek, hála Istennek. Például Susana Montorónak, Zungarezis, vagy valami ilyesmi címmel megjelent regénye. Ugye ismert dolog, hogy nem lehet Brazíliában azt mondani, hogy polaká, különösen nőnemben, mert kicsit rossz életű konnotációja van ennek a szónak, kifejezésnek, és ezért valahogy kontaminálódott a polonézából ungarézává, hiszen ezek a bevándorló közösségek is párhuzamosan és egymással keveredve élnek. Az olaszok, a magyarok, a lengyelek, a németek, és ugye hát ez a történet is ugye egybevág azzal a legfrissebbel, ugye a Sidney Marcelo López jelentette meg a Nos Somos Ungarus nevezetű kiadványt, amikor már az ezredforduló után jut eszükbe a Santa Catarinai, tehát a déli brazil államok eredetileg Ajka környékéről, Veszprém megyéből kivándorló svábjainak, hogy hát ők azért magyarok is. És ennek megfelelően fölkeresik a magyar házat Szampallóban, hogy tessék szíves lenni őket már megtanítani táncra, és táncegyüttesük is van, és nem csak ilyen Oktoberfestben, bőrgatyában trinkolnak, hanem a strúdeleket is, közös közép-európai örökségünket árulják, árusítják ezen alkalmakkor.
Igen, szerintem ez egy nagyon fontos irányvonal, ahová most eljutottunk, hogy a mai 21. században, 2021-ben mennyire ápolják az ottani magyarok a magyarságukat.
El kell, hogy mondjam, hogy borzasztóan megható történeteket hall, lát, érez, érzékel az ember, hogyha ott jár. Nem csak az orgonista bácsi a református gyülekezetben, hanem a Könyves Kálmán Szabad Egyetemnek az előadásai, a magyar háznak, eredetileg azt hiszem a 21. században az Európai Uniós állampolgárságot jelentő magyar útlevele és kettős állampolgársága is felpesdítette ezt az időt. Ugyancsak egy nagyon jó dokumentumfilm szól erről, még a korai rendszerváltás idei első kísérletekről. Az a dokumentumfilm, aminek az a címe, hogy Un passaporti ungaru. Egy magyar útlevél. Mindez arról szól, hogy második, harmadik generációban, amikor elszakadnak, hogyan és milyen szálak fonódnak újra. De Mi, aki inkább az egyetemeket járjuk, és ott fordulunk elő, bennünket aztán igazán meg tudhatni az, amikor az USPI, ami ugye Dél-Amerikának a legnagyobb presztízsű, legfontosabb, mindenféle világrankingokban messze magyar egyetemeink előtt járó giga egyetemnek a kari olvasóját, hogy úgy mondjam, úgy hívják, hogy Rónai Pál, aki a traduktológiában, a fordítástudományokban alkotott elképesztően maradandót. És ugye kérdeztem még a beszélgetésünk legelején, hogy is van ezekkel a különböző korokban érkező és egymásra visszatekintő szerzőkkel, dokumentumokkal, tényekkel, rögzített élethelyzetekkel. A dolog úgy néz ki, hogy vannak politikai jellegű exóduszok, vannak gazdasági jellegű exóduszok, különösen a két világháború között, különösen a Trianonnal kívül került területekről igen nagy számban vándoroltak ki Brazíliába magyarok, és Magyarországról is úgy magyarok, mint nem magyarok, lásd, ugye a Mi mégiscsak magyarok vagyunk című könyvet, és Santa Catarina államot, de vannak ugye különböző egymással nem is kommunikáló rétegei a kolonialista létnek. Ugye azok, akik a II. Világháború elől menekültek el, azok, akik ugye Rónai Pali bácsi, nem tudom, róla beszélhetünk még két szót.
Természetesen.
Rónai Pali bácsit még én ismertem, megismerhettem. És pontosan olyan ember volt, mint amilyen a kezeírása. Ilyen gyöngybetűkkel elhoztam ide ezt a könyvet, a Como Aprendi o Português e Outras Aventuras. Ő 39-ben a Brazília üzen című kötetet jelentette meg, fiatal költőknek, brazil költőknek az antológiáját, ami tulajdonképpen neki a menlevele volt. Hiszen 39-ben így és ennek a konzuli kapcsolatoknak a segítségével tudott elmenekülni Magyarországról. A minap kezembe került, én leginkább nem a brazil-magyar, mint inkább a portugál-magyar kapcsolatokat kutatom, hogy Brazília megszüntette külképviseletét. Ugye akkor, amikor Brazília belépett a II. Világháborúba, akkor kölcsönösen tulajdonképpen kicserélődtek az ottani diplomáciai vagy hasonló rangú intézményekben szolgálóknak a védettségei. Kordás Ferenc ekkor érkezik haza Magyarországra. Veres Péterrel, a népi írókkal kerül kapcsolatba. Később aztán jógázik, és rózsakeresztes lesz, és sok minden más történik vele. A rendszerváltást nem Budapesten éli meg, különben biztos az MDF-ben lett volna, lehet, hogy még valamilyen tisztséget is viselt volna benne. Egy nagyon furcsa, izgalmas értelmiségi ő is. De Rónai Pál valami olyan személyiség, aki úgy tudott magával ragadó lenni, hogy igazi bölcsész volt. Tehát, hogy mint hogyha itt ülnénk, még hangtechnikus kollégán kívül hárman, és azt mondanánk baráti körben, sörözve, borozva, kávézva, bármely léthelyzetben, az egyetemen kívül, hogy fiúk, mi görög-latin szakosok vagyunk, klasszika filológusok, osszuk fel a világot, tanuljunk meg nyelveket, és akkor ugye a Rónai Pára a portugál jutott, aki ugye Kosztolányin kívül az a másik csúcsértelmiségi volt, aki a portugállal esett szerelembe. És kiderült, hogy Rónai Pál így tudott elmenekülni, kimenekülni tulajdonképpen itt a vészkorszakból. Mégpedig úgy, hogy menyasszonya, és ez lett volna a történet maga, amiben belekezdtem, menyasszonya nem tudott vele menni. Brazília megszakítja Magyarországgal a diplomáciai kapcsolatot, már útban van egyfajta menlevél a menyasszonyának, a brazil érdekeket a portugál követség, aki nagyon sokáig, 44 decemberéig itt van, jelen van, mint semleges ország, II. világháborús Budapesten átveszi a védelmét ezeknek a brazil érdekeltségű állampolgároknak, dacára ennek, ugye Rónai Pali bácsinak jegyben való menyasszonyát bizony a Dunába lövik 1945. februárjában, szinte az utolsó pillanatban. Tehát van egy ilyen generáció is, egy ilyen nemzedékű, vagy egy ilyen indítatású kolonialista réteg, aki nyilvánvalóan nagyon kevés hajlandóságot mutat arra, hogy az esetleg csendőrmúltú, a két világháború közti időszakkal engazsált következő kivándorló, politikai kivándorló réteggel beszéljen. És megint más az 56-osoknak a helyzete. És ilyen értelemben mindig egy sokszínű és többszólamú kolonialista múltról beszélhetünk.
Szerintem fontos ezekről is mesélni, hogy például a hallgatók, vagy akik ez iránt érdeklődnek, érezzék, hogy hát ez nem olyan egyszerű feladat mondjuk megjelentetni ebben a korban egy ilyen tematikájú könyvet, vagy akár csak eljutni Brazíliába.
Hogyne, természetesen. Alapvetően ez igaz, és hála Istennek vannak már a hallgatók között, nem csak a rádió hallgatók között, hanem az egyetemi hallgatók között is olyanok, akik igen színvonalas szakdolgozatokat készítenek, például ilyen és hasonló témákból. Gyakorlatilag Szeged volt mindig is a centruma és az ottani hispanista műhely a Latin-Amerika kutatásoknak, de nagyon sokszor itt is kollégáinkkal törekszünk arra, hogy ezen a jó és könnyű beugrón keresztül próbáljuk meg becsempészni ezt az érdekes világot, ami a kapcsolattörténet. Ez mindig egy nagyon jó beugró. Említettem ugyancsak a beszélgetés elején, hogy én így kezdtem az egyetemi létemet, és arra gondolok, hogy nem is baj ez, mert hogyha az ember mindjárt egy olyan témán kezd el megtanulni, kutatni, ami fontos.
Ha már erre a témára tereltük a beszélgetést, hogy a hallgatók és az egyetemi hallgatók, ön mit ajánlan, hogyha valakit érdekel a brazil kultúra, a brazil történelem, akár a személyes, kisebb magyar történetek, mik azok, amikkel mondjuk elsőként ismerkedjen meg?
Rónai Pált említettem, ő feltétlenül az első helyre kerül az én listámon, mégpedig a 80-as évek elején megjelentetett Latin és Mosoly című kötetével. Maga a cím is milyen fantasztikus. Miképpen ugye itt van előttem ez a dedikált példány, amit az egyetem portugál tanszékének küldött Rónai Pál 1985. augusztus 2-án. Hogy honnan küldi, oda van írva, hogy Sítio Poesie, Nova Friburgo, tehát új Freiburg volna braziliai lakhelye, és bizony neki volt egy olyan lakhelye, villácskája, aminek a falára rá volt írva, hogy Poesie. A Poesie a nem portugálosoknak, az egy igen kiváló töltelékszó, többé-kevésbé a magyar izének megfelelő, de funkciójában annyi, hogyha az ember nem tud vagy nem akar figyelni, de nem akarja elárulni ezt a beszélgetőtársának, akkor mond ilyeneket, hogy Poesie, pois não, pois sim, pois pois, mindenféle ilyesmiket lehet mondani. Ezzel nem derül ki, hogy fogalmam sincs már, hogy miről beszél a másik. Tehát egy nagyon klassz töltelék szó. És Rónai Pál, aki egyből leszette ezeket a nyelvi, sőt, metakommunikatív finomságokat, úgy nevezi el villáját, hogy ez a Poesie. Nos, ez van, tárja szét a kezét, ide jutottunk, erre jutottunk, idáig vitt a szelem. 52-ben lefordította a Pál utcai fiúkat, ami São Paulo államban kötelező olvasmánya gyerekeknek, és a francia kultúrának volt ő igazániból nagyja, és az emberi színjáték sorozatnak ő a kritikai kiadója Brazíliában. Egy fantasztikus életút. De van egy még különlegesebb, van egy még izgalmasabb. Az a sors, ami párhuzamos Rónai Páléval. Csak hát nem Budapesten végzi az egyetemi tanulmányait, hanem a tanulmányait Lénárd Sándor a Bécsi Egyetemen végzi el. Az anekdóta szerint, amikor elment beiratkozni, akkor a bölcsészkarra nagyon nagy és hosszú sor kígyózott, ezért beállt az orvostanhallgatók közé, és egészen abszolutóriumig eljutott az orvosi képzésben, talán valami egy szakvizsga hiányzott még ahhoz, hogy orvos legyen. Ő 1910-ben született, viszonylag hamar Ausztriába került, szülőházát ismerjük, kultusza nem kisebb, mint Rónai Pálé, mert hogy ő volt az, ilyen nincsen, szóval ez döbbenet, aki lefordítja latinra a Mici Mackót. A Vini Ille Pú egyszerűen toplistás lesz, és a bestseller listáknak a tetejére kerül, egy holt nyelvnek a könyve, erről bizonyára sokat hallottak. De talán arról nem, hogy nem csak Brazíliában jutott eszébe egy bánya tulajdonos lányainak, amikor azt kértek, hogy tanítsák meg ezeket a leányzókat, ne csak zongorázni, hanem még latinra is, és akkor szedte elő a Mici Mackót. Használta ő már a Mici Mackót akkor is, amikor Rómában padlásról padrásra menekült, nem volt pénze, léthelyzete a zéró volt, már voltak komoly partizánok, akik gondolkodtak a jövőről, látták, hogy be fognak jönni az amerikai csapatok, és megkérdezték tőle, hogy mondja, nem tanítana angolul? Uram, természetesen. Igen, de bennünket a gazdasági angol érdekel. Hogyne? Van egy nagyon jó kötetem, és elővette a Mici Mackót. Ez volt az egyetlen olyan könyv, ami éppen bujdosásakor a keze ügyébe került, és ő Dona Emma-ba, a Völgy a világ végén, és ez az, amit én tulajdonképpen ajánlanék mindenkinek, hogy olvasson el, egy igazi, utolsó humanista, tehát ilyen Albert Schweitzer-szerű jelenség ám ez a Lénárd Sándor, aki úgy nyeri meg gyakorlatilag ezt a világvégi helyet és házat, hogy a televíziózás hőskorában a tévé egy ilyen ki mit tud, vagy ki miben tudós jellegű ilyen kvíz műsort indított be. Aminek az volt az érdekessége, hogy mindenki megválaszthatta azt a témát, amiből borzasztó nehéz kérdéseket kapott hétről hétre. És ugye Lénárd pedig kiválasztotta Johann Sebastian Bachot, a brazil televíziózás hőskorában, a szamba hazájában. Képzelj el, hogy olyan népszerű volt a tudása, a csillogása, az eleganciája, ahogyan a válaszokat adta, hogy, mint Benyhe János később leírja, az utca sarkon is a gyerekek Bachot fütyüréztek. Tehát egy nagyon izgalmas személyiség, sokan szerettek bele Lénárd munkájába, van egy kiváló blog, ami foglalkozik vele, Gálfi színművészünk ugyancsak megtalálta és mélyen megérintette, és időről időre antikváriumban pedig mindig kapható ez a csodálatos mű, meg mindenféle művei, receptes könyvei, Rómából, idegenvezető Bábel tornyában és társai.
Én is arra szeretném a hallgatókat biztatni, hogy bújják az antikváriumokat, mert nagyon nagy kincseket lehet találni. Akár Fűri Lajosról, vagy Kutasi Kovácsról nagyon sokszor pár száz forintért előkerülnek olyan könyvek, amiket öröm olvasni.
Így van, de akár csak képeslapok. Milyen döbbenetes megtalálni egy olyan képeslapot, aki mondjuk Portugáliából ír egy, vagy viszont, vagy Brazíliából ír egy barátjának, akik már 60-70 éve nincsenek itt közöttünk, de ott van a lenyomata egy különös találkozásnak. Érdemes beleszeretni ezekbe a kultúrákba.
Reméljük, hogy ebben segítettünk a beszélgetéssel is egy kicsit a hallgatóknak. Nagyon szépen köszönöm.
Én köszönöm.
Köszönjük, hogy velünk tartottak. A te a próxima!